És akkor, ahogy azt már a felvezetőben meglebegtettük, egy nagyon kedves hírrel indítunk, mégpedig azzal a hírrel, hogy az amerikai tiszti főorvos, Surgeon General jelentette ki azt az, hát talán annyira nem nagy újdonságnak ható hír, de azért mégiscsak valahol az, hogy eléggé komoly összefüggés mutatkozik az alkoholfogyasztás és a rákos megbetegedések között, mert ugye azt tudtuk, hogy az alkohol azért az nem nagyon egészséges, de ahogy azt már így Marvin is pedzegett, hogy igen, hát nagyon komoly függőséget okoz, nem jó a máj adnak, ezeket a dolgokat tudtuk, de az, hogy azért itt nem
csak... Nem jó a családodnak.
Nem jó a családodnak, igen, tehát így nagyjából se feleséged.
Ha nem szeretnek téged, akkor nagyon jó a családodnak, akkor érdemes minél többet inni.
Hát mondjuk akkor se, de azért tud a...
Csak nem otthon lenni.
Igen, tehát nem otthon, tehát azért iszogatok otthon a családom körében, az láttam már sajnos, hogy a családom belül is van, illetve most már csak múlt időben beszélhetek a apósról, aki szintén igen, azért ez ilyen, pont az ilyen karácsonyi összejöveteleken elég érdekes állapotban tudott lenni.
Minden esetre a tiszti főorvos azzal az ötlettel állt elő, hogy lehetséges, hogy az alkoholos üvegeken ugyanolyan figyelmeztetések kellene, hogy szerepeljenek, mint a dohány termékeken, és az apropóját mindennek az adja, hogy frissíteni fogják az általuk kiadott, az Egyesült Államok táplálkozási irányelveit, vagyis a hivatalos véleményt arról, hogy kedves honfitársaink, mit kell fogyasztani és mit nem. És ennek az érdekessége, hogy korábban, azaz most, még ezek a javaslatok úgy hangzanak, hogy nőknek napi egy egység alkohol, férfiaknak napi két egység alkohol segít abban, hogy a kardiovaszkuláris, vagyis a keringéssel, szív- és érrendszerrel összefüggő megbetegedéseket elkerüljék.
Én egyébként ezt nem, ugye erre is most már egyre inkább úgy tűnik, vagy legalábbis azt hozzák ki a kutatások, hogy ez nem igaz. Én azért továbbra is azt gondolom, hogy ki vagyok én, de én ezt gondolom, hogy az a fajta stresszoldás, amit az alkohol ad, tehát mondjuk ha megiszol egy baromi nehéz nap után egy pohár sört, vagy egy pohár vörösbort, az lehet, hogy valamilyen negatívumokkal fog járni, de sokkal inkább pozitív hatása lesz az a stresszoldás, amit eredményez, mert lehet, hogy egyébként 4 órán keresztül kattognál a munkahelyi dolgaidon, ez meg leold.
Meg nem tudnál aludni.
Igen,
tehát de mondjuk a Márk műsorvezető, tehát munkai stressze még nem találkozott a legnehezebb hát munkanapja.
Minden héten, második héten itt vagyok veletek. Milyen stressz ez? Egy óráig sírok előtte, kettőig utána.
De ezt nagyon nehéz, ugye, hogy is mondjam, reklámozni ezt a fajt. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy oké, egy pár hónapig csak egy pohár sör, aztán kettő, ugye itt ezt hogy lehet beszabályozni? Mert értem, amit mondasz, és szerintem is valószínűleg, hogyha súlyozni kéne, akkor lehet, hogy inkább a stresszmentes élet egy picik is egészségügyi.
Igen. Csak lássuk be, igen, a legtöbb ember igen, nem áll meg annál az egy pohárka vörösbornál.
Igen, illetve ugye valóban a tudományos konszenzus elmozdult abba az irányokba, hogy nem, a kis mennyiségű alkohol is ártalmas bizonyos szempontból, és itt persze bejön az a mérlegelés, amit a Márk megemlített, de itt a tiszti főorvos által említett kutatások azt mondják, hogy évi 100 000 rákos megbetegedés, és 20 000 ezzel összefüggő haláleset az, amit meg kellene előzni az alkoholfogyasztás elkerülésével. Itt egyébként kifejezetten a mellrákot és a vastagbélrákot említik
az
amerikaiak.
A mellrák az, mert a vastagbélrák az logikus, de hogy a mellrák az mondjuk nem egy olyan dolog, amire asszociálnak.
Akkor engem csak egy dolog vesz fenyeget. Nem?
Hát inkább,
lehetek
igen.
Már rákos úgy igazán?
Lehetsz.
De azért sok esély nincs rá,
sokkal kisebb esély. De
kevesebb az esély.
De lehet, de májrákod mondjuk lehet például, meg hasnyálmirigyed is lehet.
Ami érdekes, ugye jelenleg a alkoholos italokon van figyelmeztetés arról, hogy várandós nők ne fogyasszák, hogy vezetés előtt ne fogyasszuk ezeket az italokat, és ezeknek a sorát bővítené ki a tiszti főorvos. Ehhez viszont az amerikai törvényhozásra van szüksége, ami tudjuk, hogy most, hogy elnökváltás jön az USA-ban, mindenképpen, hát hogy is mondjam, lehet, hogy nem a tudományos konszenzus fogja vezérelni, ugyanakkor, amint azt a New York Times kiemeli, tudni kell, hogy a
mondjuk egy
most érkező
a szigorítás irányába fog menni.
Most érkező elnökünk így van, nem iszik, és a Robert F. Kennedy, akiről azt feltételezik, hogy egészségügyi minisztere lesz ennek a Trump kabinetnek, ő évtizedek óta nem iszik, és rendszeresen jár anonim alkoholisták találkozókra.
Tehát valamikor tehát sokat ivott.
Igen, valószínűleg ő ivott eleget ahhoz, hogy ismerje ennek a káros hatásait. Minden esetre egy nagyon érdekes felvetés az, hogy fölkerüljenek ezek a figyelmeztetések, de annál sokkal izgibb kérdés, hogy van-e bármi értelme.
Én nem tudom, hogy vannak erre statisztikák, hogy például a dohány áron is, ugye, hogy tehát eredményez-e bármiféle csökkenés. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg azért valamennyit talán eredményez, lehet, hogy csak egy pár százalékot, de azért akkor is valamennyit.
Szerintem ebben az a nehéz kérdés, hogy egyszerre mondjuk Magyarországon mondjuk azt, hogy nagyjából szinkron, vagy kevés eltéréssel szűkítették a disztribúciót, és kerültek rá a figyelmeztető szövegek, illetve volt egy általános globális trend, hogy az Egyesült Államokban a tinédzserek, mint 50 éve nagyjából a felük így vagy úgy dohányzott, és ez ott is lement 10% alá jó 15 évvel ezelőtt, aztán ez visszaemelkedett sajnos. Vajon ez segítene, vagy hogy az, hogy bonyolultabban lehet alkoholhoz jutni, az már egy izgalmas dilemma lehet.
Egyébként pedig megfigyelhető ettől függetlenül is a újabb generációk között az alkoholfogyasztásnak a csökkenése. Tehát nem akkora divat már a nagy piálás. Igen, lehet, hogy mindenféle egyéb dolog ezt kiváltja, de a piálás, a például a sport, igen, a sport, a mély beszélgetések is.
És az olvasás.
Az olvasás is a baráti
és
viták.
A sok.
De hogy nagyon-nagyon durván csökken, és ugye az is talán benne van a cikkben, hogy nagyon félnek ettől a nagy alkohol lobbik, meg gyártók, mert már így is lobbikoknak így is csökken a jelentősen.
Halnak ki a dinoszauruszaik.
Igen,
és a nagy fogyasztó dinoszauruszok.
És ugye ez ilyenkor mindig nehéz hozni egy pusztán tudományos szintű döntést, amikor azért nagy lobbyerők is dolgoznak a háttérbe, és az van, hogy ezek itt komoly dollár milliók vagy milliárdok múlnak ezen.
De hát pont az előbb, ahogy te is említetted, hogy te magad azt feltételezed, hogy a kultúrát, meg normális alkoholfogyasztásnak szerinted elképzelhető, hogy pozitívabbak a hatásai, különösen, hogyha az ember amúgy nagyon stresszes életet folytat, ez valószínűleg ugyanúgy fel fog merülni az amerikai törvényhozásban is sokakban. Egyébként, ha már a ciginél tartunk, a Gizmodo közben az Egyesült Királyságban elvégzett új kísérlet, illetve bocsánat, új kutatásról írt, mert hogy ott 25 évvel ezelőtt készült egy olyan akkor korszakalkotónak számító kutatás, ami azt mondta, hogy egy darab cigi, amit elszív az átlag ember, az 11 perccel fogja megrövidíteni az életét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6,5 évvel rövidebb ideig élnek a dohányosok, mint a nem dohányosok. Megismételték ezt a kutatást, már nem csak férfiakkal, hanem nőkkel is, és arra jutottak, hogy ez a 11 perc az valójában 20, illetve a férfiaknál 17, a nőknél pedig 22, és az így elvesztegetett élettáv, vagy életrész az egy évtizedhez van közelebb, figyelembe véve, és ez volt a legelgondolkodtatóbb a cikkben, hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy az életed végéből lecsípsz 10 évet, hanem hogy az amúgy egészségesen eltöltött éveidből buksz.
Igen, mert szerintem az simán azt mondja, azt az utolsó 10 év az már úgy kinek kell, az a legrosszabb, de az, hogy az utolsó 10 éved milyen körülmények között telik, az a nem mindegy. De ezek, hát igen, szóval ezek, ugye az a baj, hogy ilyenkor mindig elővesz valakit, egy nem tudom, egy nagynénit, aki egész életében szívta ezért a mezítlábast, és semmi baja nem volt, meg reggel itt a pálinkát, és 100 éves korában meg. Persze,
hát olyan ez, mint a delfinek. Tehát az a helyzet, hogy aki tud róla mesélni, hogy túlélt egy életnyi dohányzást, az mesél róla, az, aki viszont meghalt 40-50-60 évesen tüdőrákban, az már nem nagyon tudja elmesélni, és valószínűleg ők vannak többen. A delfinekkel kapcsolatos balesetek esetében szokott lenni, amikor úszókat megtámadnak, vagy bevisznek a tengeren mélyre, hogy alapvetően azok az emberek, akik csak találkoztak a delfinekkel, és jó élményük volt vele, ők tudnak mesélni arról, hogy milyen jó fejek. Azok, akik meghaltak miatt, azok sokkal nehezebben fognak beszélni.
Én nem is hallottam. Engem csak arcon kakilt a delfin, de...
Hát de kit nem.
Komolyan.
De én erre
de
büszke...
Csak egyszer,
igen. Egyiptomban volt szerencsém úszkálni velük, és én voltam az első. Beugrottam, ott volt mellettem a delfin, és úszom utána, hogy most...
És mit csináltál cserébe?
Nagy
lefisílted?
Próbáltam, de elúszott.
Tényleg megijedt?
Nem, volt egyszerűen, csak így...
Betolt,
igen, az nagyon ijesztő. De mondtam, hogy fia, azért nem olyan nagyon sok ember, aki elmondhatja magáról, hogy 20 centiről arcon tojta a delfin.
Ha bárki van ilyen a hallgató...
20 centire húztál tőle?
20 nagyon közel. Nagyon közel.
Hát de 20 centire a popsijától ráadásul.
Hát mert ugye, nem, beugrottam a vízbe, és konkrétan ott volt mellettem, karnyúj, ne, nem 20 centire, hogy karnyújtásnyira.
Karnyújtásnyira.
Igen, és akkor ugye persze kicsit előrébb úszott, és akkor pont...
De visszajött utána?
Bocsánatot kért, igen, írásban.
Azóta is jobban vagytok.
Igen, azóta levelezgetünk, igen, haverok vagyunk a Facebookon.
És ha már egyébként a társadalmi normák megváltozásáról veszünk, mint hogy más élő lényekkel együtt ilyen élményekbe bocsájtkozunk. Ugye van itt még ez a friss engedélyt kapott magániskola szintén az Egyesült Államokból.
Ja, nagyon jó téma.
Ahol napi 2 darab órát tanítanak összesen. Azt viszont AI alapú tantervekkel és feladatokkal, úgy hívják az iskolát, hogy Unbound Academy, és most már Arizona államban is fog működni.
Ezzel, mint gyakorló szülő, akinek a gyereke most végez a középiskolában, meg a saját tapasztalataimmal is tényleg azt tudom mondani, hogy tök jogosnak érzem, mert tényleg azt gondolom, hogy a gyerekeknek az idejének, az energiájának, a figyelmének a 90%-át teljesen fölösleges dolgokra pazaroljuk el, olyan dolgokra, amiket nem fognak megjegyezni, amik egyik fülükönben, másikon ki, miközben annyira sok hasznos dologra lehetne tanítani a gyerekeket, annyira fontos lenne, hát látom a fiamon, hogy mondjuk egész napos iskola után még hazajön, még nem tudom, mennyi leckét kell megcsinálni.
És ő hangszeren is játszott,
igen,
ugye?
Igen, az még szerencsére még játszik is.
Hegedül.
És hogy az van, hogy ott ül este 10-kor, és tök jogosan mondja azt, hogy ez is ráadásul, mi most miért kell itt ezt a, nem tudom, 86. valamilyen olyan tananyagot, ami arról szól, hogy nem tudom, milyen volt a hát mindenmi, nem akarok belemenni pontos részletekbe.
Minden esetre az iskola lobby téged elkapott, mert szinte szó szerint az ő közleményükből idéztél, ők azt mondják, hogy az AI technológia és a személyre szabott tanulás alkalmazásával a modellünk lehetővé teszi, hogy a diákok napi 2 órában elsajátítsák az alapvető akadémiai ismereteket, a fennmaradó iskolai időt pedig az élethez szükséges készségek fejlesztésére és személyes érdeklődési területeik felfedezésére fordíthassák. Ebben egyébként az a különleges, hogy az ő érvelésük ráadásul onnan indít, hogy a személyre szabott tanulás és a személyre szabott fejlődés. Nem csak arról van szó, hogy tanuljanak kevesebbet, hanem azt, hogy azt tanulják úgy, igen, ahogy nekik a leghasznosabb.
Meg ha valakinek van valami éppen erőssége, arra nagyobb hangsúly legyen fektetve, ami
kicsit,
pedig...
Kicsit úgy felületes a cikk, hogy nem mentem utána, hogy ebből azért sokkal
te vagy a felületes, nem a cikk.
Sokkal több minden érdekel.
Úgy felületes, hogy csak a bevezetőt olvastam el.
Nem, ezt kivetesen végig olvastam, mert érdekel, nagyon. De az egy picivel többet akartam tudni, ez például 6 éves kortól?
Nem, ez 5-től, mindjárt mondom,
mert
neked,
hogy ez viszont... Én azt gondolom, az, akkor legyek vaskalapos, de azért bizonyára kell egy alapot lehelyezni.
Lesz, olvasás, számolás.
Ez 4-től 8-ig terjed, Marvin. Ott van egyébként a cikknek az első mondatában, de nem akarok zavarba hozni.
És a felétől szoktam olvasni.
Igen, tehát 4-től 8-ig van, és egyébként csak, hogy még rakjunk egy csavart ebbe az egészbe, viszont teljesen online. És itt bejön a probléma, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy a kettőt okosabb lenne kombinálni, mert hogy rendben, hogy a gyereket hagyjuk fókuszálni 2 órában a tanulásra, és a személyre szabottan tesszük, de hát az iskolának az a része, és ezt a mobilok betiltásával kapcsolatban alaposan átbeszéljük. Az iskola legjobb része, hogy együtt lógunk a többi lakkel.
Hát meg ott egy csomó szociális skill tanulsz meg, tehát az egy nagyon...
Verekedés, cserebere.
De ez mind hozzátartozik az élethez. Hogyan tudsz a társadalomban együtt
működni?
De nem
lehet, hogy itt félreértelmezés van, hogy az a 2 óra online?
Minden online. Úgy, ahogy van online.
Tehát nincs iskola, nincs barátaid, nincs büfé, nincs kókuszgolyó.
Nincs kókuszgolyó.
Hát kókuszgolyó éppen lehet.
Csak kókuszgolyó van. Tehát úgy van, igen, hogy otthon ülnek a gyerekek, és a futár reggel meghozza a kókuszgolyót, amit ha kinyitsz, benne van a jelszó a Zoom call-hoz.
Tehát igen, tehát ez mondjuk nagyon erősíti azt a fajta idegenedést, ami a társadalomban szerintem nem jó, de ezt leszámítva szerintem egy tök jó irány, és iszonyatosan fontos lenne szerintem, hogy az egész iskolai rendszert újra gondoljuk és újra hangoljuk, mert hogy egyáltalán nem arra a világra készíti fel a gyerekeinket, amiben már most vagyunk, meg ami felé megyünk, hanem egy valami nagyon-nagyon régi dolognak a lenyomata, és közben meg azt írni kell, hogy tök intelligens, tök értelmes, a világra nyitott gyerekek csak megutálják az iskolát.